és származik egy veszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugoszik. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai leheletével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság részen, és veséinek övedzője a hűség. S lakozik a farkas a bárányjal, és a párduca keskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csetszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a bazilikus lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes részen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És lesz a ma napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. És lesz a ma napon, az Úr másodszor nyújtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Assíriától, Egyiptomtól, Pátrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáttól és a tengerszigeteitől. És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izrael elszévett fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól. Megszűnik Efraimnak irigysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak. Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra. És repülnek a filiszteusoknak hátára napnyugat felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az ammoniták engednek nékik. És az Úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufrát fölé, erős, szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét saruslábbal vezeti át, és csinált út lészen népe maradékának, amely megmaradt Assíriától, amint volt Izraelnek, mikor kijött Egyiptomnak földéből.
Előkezdünk persze a ünnepének a végére, és most, hogyha hallgatjátok a mai alkalomnak a üzenetét, akkor ne zavarjon meg senkit, hogy olykor töredékes lesz, mert közbefordítás is történik. Tehát Pészáknak a 8. napján vagyunk, Pészáknak a végén, és ismételnem kell egy régebbi tanításomnak, ma ezen a 8. napot megelőzte a Messiás széder estéje, a Messiás szombatját éljük meg. A Messiás szombatját, hiszen a zsidóság a Peszak ünnepének a végén hozzárakott még egy széder estét. A széder estén, mint tudjuk, Illésnek a pohara ki van rakva, őt várja a zsidóság, aztán végül is a zsidóság mégis lép egyet, és azt mondja, hogy legyen még egy széder este. Mert tulajdonképpen mi a Messiást várjuk. És így lett ez a mai nap egy különleges nap, a Messiásnak a szombatja, a Messiásnak a széder estéje volt, a Messiás várásnak a estéje volt. Ez azért is mondom, és most nem akarom ismételni az előző 2 évvel ezelőtti tanítást, ez azért is mondandó, tudni kell, hogy minden zsidó messiás hívő. És ez nem keresztény specialitás, hogy Krisztus hívő vagyok, minden zsidó várja a messiás, és erre nagyon jó példa az, hogy még a Peszakot is úgy zárja, hogy várja a messiást. Újra megteríti az asztalt, és bármilyen furcsa, bármilyen érdekesség, egy folyamatot indít ezzel el. Milyen folyamatot? Azt a folyamatot, ami most a Pentakoszt 50 napnak a folyamata, hiszen maga Peszak ünnepe az nem lezárul a 8. nappal, a 7. után egy záró nappal, hanem folytatódik, és Sávót a Szent Szellem kitöltetésnek, a jóli ígéretnek a beteljesedésével záródik, majdnem záródik, mert onnan folytatódik tovább Szukkot ünnepére, és így tovább. Tehát egyszerűen a messiás várásra kell mégiscsak koncentrálnunk. Miért várja a zsidóság a messiást? Egyrészt mert ígéret, a másrészt meg valóban várja, hiszen a zsidóságnak alapvető tulajdonsága nem csak a templomnak a felépítése, nem csak a maga a helyreállása az Izrael népének, hanem a messiás megjelenések várásának, bár nem tudja, hogy kicsoda a messiás, ettől még messiás hívő és messiás váró. Tehát itt állunk egy ünnepnek nem a végén, hanem a folytatásának a kezdetén, hiszen a messiás megjelenése ezen a földön annak idején pontosan pünkösdi megjelenés. Pontosan. Nem várni kell az Úr Jézust, ahogy szokták mondani, és nem várakozni kell, tudomásul kell venni, hogy itt a messiás. Amióta a Szent Szellem kitöltetett, abban a pillanatban a messiás átvette az uralmat azok fölött, akik átadták az életét, és várja azokat, akik átadhatják az életüket. Tehát a messiás itt van. Itt van. A Szent Szellem nem más, mint a messiásnak az uralma. Amikor előveszik ezt a proféciát, akkor most egy kicsit mosolyogtam, hogy milyen virágszál származik Isai törzséből. Egy olyan kicsit olyan katolikus fordítás, nem tehetek róla. Semmilyen virágszál nincsen, hanem egy új hajtás jön ki. Abból egy vesszőszál, egy új hajtás jön ki a Isai törzsökéből, és itt végül is miről szól a zsidóságnak a haftarája, a profétai része? Pontosan a messiásról. Pontosan a messiásról. Pontosan akinek az ígérete akkor beteljesedett. Hiszen amikor elolvassuk itt az, hogy milyen megnyugszik rajta Istennek a szelleme, akkor pontosan a messiásnak a hatalom lépése, pontosan a Szent Szellem kitöltetéséről beszél. Úgy, mint a bölcsesség, a tanács, Isten félelme, mint a haták. Mint a haták őt jellemezi, ő általa lett valóság ebben a világban. Addig csak volt a Tóra és az ítélet, addig volt Isten és a nép között egy szövetség, itt kibővült egy szövetség és egy királyi alkotmány, egy királyi törvényrend, és működik maga a felkent király. Mégpedig úgy, hogy a jellemzőit ismerjük. A bölcsesség, amit elloptak tőle, az nem azt jelenti, hogy mekkora IQ, hanem Isten ismerete. Isten félelme, az erő, és sorban mondhatnám most ezeket a felsorolt tulajdonságokat, a menorának a hat ága, ami Krisztusra, magára a hetedikre mutat. Hol is élünk most? Miért aktuális ez a mai haftará, miért aktuális ez a mai profécia, hiszen mai profécia. Nem várjuk a messiást, itt van, de mégis várjuk a messiást, hogy megerősítse a hatalmát ezen a földön. Bizony, még egy be nem fejezett profécia, mert ismétlés van. A Szent Szellem kitöltetése, újra kitöltetéséről van szó, van ígéret. De miért? Azért, mert jelen korunkban valami nagyon-nagyon rosszul folytatódik, valami nagyon rossz időket érünk. A sátán fölépítette a kis menoráját. Bármilyen furcsa. Ismerem Istent, hát olyannyira, hogy mit akar ő. És sorba vehetem elő a bölcsességet, a tanácsot, majd én megmondom neked, ember az embernek, az a szellemiség az embernek, hogy nem kell neked gondolkodni, nem kell neked Isten félelembe lenni, féljed azt a nagy tudást, azt a nagy mindenféle kultúrát, ami téged, hát Istenné tett. A sátán a menorát lopta el. Annak a fényeit használja. Soha nem volt ez a világ ilyen bölcs. Soha nem volt ennyi ismerete. Soha nem istenítette ennyire önmagát az istenfélelemnek a kicserélésével. És valakire rámutat ez. Igen, az Antikrisztusra. Mert ami Isten ellen és Krisztus munkája ellen van, az Antinak hívják. Hát ebben a korban érünk, nem várjuk, az Antikrisztus itt van. A bölcsesség működik. Ő irányába rámutat. rámutat a Krisztusra, az Antikrisztus Krisztusra. Ebben a korban élünk. És ebben a korban van egy ígéret, hogy Isten újra kiöntöző Szent Szellemét kiönti, és megint megismered, és megint tisztelni fogod Istent, és megint, és akkor értjük meg ezt az ézsaiási proféciát, hogy mennyire időszerű, és mennyire pozitív, és mennyire messiási. Ezt a proféciát a zsidóság úgy értelmezi, hogy a egyik uralkodónak a fia átveszi a hatalmat abban az időnek a végeztével, és helyreállítja a rendet. Valóban történt egy ilyen születés, született egy utód, és született egy bizonyos helyreállás. No de akkor hogy van ez az oroszlán a báránnyal együtt? Hogy van ez az ígéret? Meg kellene érteni, ez az ézsaiási profécia egy folyamatnak a leírása. Egy teljes folyamatnak a leírása. Isten szelleme megnyugszik rajta. Ott volt bemerítő János pillanata. És ott van végestelen végig az, hogy hogy lett bölcs. Nem kellett bölcsnek lenni, mert ő ismerte Isten akaratát. Ő látta Istennek az akaratát, nem csak látta, hanem ismerte az Atya akaratát. Ő neki nem kell bemutatni az erőt, ő neki megmutatta azt az erőt, ami Isten ereje. Antikrisztusról beszél, de mégis ott van. A világban ez így van. De ne ijedj meg. A kereszténységben is ott van. Soha nem volt ilyen bölcs, ebben minden tudó. Soha nem volt, hogy Istent én ismerem. Az elmúlt 6 évtizedem alatt alig hallottam azt, amit most mindenhol dübörögnek. Milyen szellemi erőm van. És az Isten helyett egy más Isten félelme van. Más Isten tisztelete. És folytathatom azzal, hogy a Szent Háromságot darabolták föl. Van Jézus vallás. Van monoteista néven működő egy háromságban Isten vallás. Van karizmatikus vagy bármi néven nevezett Szent Szellemimádat. Ez a három föl lett darabolva. És így ebben a pillanatban hamis. Igen, a kereszténységen belül az a fény, amit a menóra kell, hogy adjon. Megint csak valakire mutat. És a legborzasztóbb az, hogy sokszor magunkra mutat. Ha valamikor, akkor most hallhatod, én vagyok az okos. Mind az hat ága a menorának hangsúlyosan hangzik ember és ember között szembe. Mit akarsz te? Így kezdődik. Én vagyok az Isten. Tegnap este gondolkodtam, hogy milyen korszakban élünk. Természetesen nem a holnapi napra gondoltam, ami kötelesség, de ebben porszemek is se vagyunk. Nem is értékelem, nem is véleményezem. De rám kellett tegnap döbbennem valamire. Korszakváltás van. Olyan sokszor kerestem ennek a korszakváltásnak a lényegét, hogy mi történt. Hogyan tovább? Hogyan tovább kereszténység? Hogyan tovább mesélyes hívő? Hogyan tovább zsidóság? Mert itt most nagy változás van. És lényegében semmi más nem kell tenni, vissza kell menni kb. 1600 évet. Nagy Konstantin. Semmi baj, császár. Csak amit tett, annak ma van vége, most van vége. Vagyis mit tett? Sikerült neki egyesíteni újra a római birodalmat annak idején, 300-valahányban. Megépítette Konstantinápolyt. Magyarul az a birodalom, amely a birodalom népességének megadta a törvényt, megadta a működést Rómából, egy új formát öltött. Megadom neked a vallást is. Milyen vallást? Ott, Konstantinápolyba akarom mondani. Isztambulba, ma is látható. A keresztény jelképek és a keresztény ábrázolások és minden mellett ott van megszámolhatatlan keleti és egyéb vallásnak a jelképei. Ott valamikor Nagy Konstantin idejében kb. 50 nyelven beszéltek a piacon. Megszámolhatatlan mennyiségű vallásnak együtt voltak. Összesítve, multifunkcionális lett. És itt történt egy nagy dobása, egy nagy-nagy ötlete Nagy Konstantinnak, mikor rájött arra, hogy egy ilyen birodalmat összetartani ugye nem lehet, hogy van egy vezető réteg, és van egy csomó ember, aki egymásnak harcol, és állandóan forrong a birodalom. Ezt nem lehet csinálni. De egyesíteni kell. Fegyverrel nem lehet. Hát akkor van egy jó ötletünk. A szeretettel. Hiszen a római birodalomban a vezető réteg, a polgárságon túl, a többi mind lenézett akárkiről, sem. És ez magába hordozza a robbanás, magába hordozza az, hogy háború, ellenségeskedés. Hát akkor beszéljünk Krisztus szeretetéről. Hát beszéljünk arról, hogy szeressük egymást emberek, hiszen egyformák vagyunk. És ezt ültette be a birodalomban. Ezt az emberek egymást szeressétek, habarcsot, összekötő elemet. És ma ez elfogyott. Kitartott 1600 éven át a keresztény maszlag, a kötelezővé tett szeretet, mert kötelezővé tették. A római jog után jött az erkölcs, az egyházi fegyelem, a szószékekről mit beszéltek idáig? Szeressük egymást. És nézz körül, elfogyott a bennünket összekötő anyag. A menorá ágai magadra mutatnak, és nem szeretsz már senkit. Hiszen én vagyok a bölcs, hiszen én vagyok a kismer Isten, hiszen én nekem van erőm, hiszen benne én vagyok maga a hat ága. A hetéig ismered, mint rám világít. És ennek a természetes következménye elfogyott a szeretet. Igen, mert az emberi szeretetnek a tulajdonsága, hogy el fog fogyni. Az emberi szeretetet lehet egy darabig önkényuralommal, parancsal, törvénnyel megtartani, de egy idő után megszűnik. És ezt élhetjük meg. És lesznek az emberek ilyenek, olyanok. Ugye ismerős a profécia? A szeretet himnuszát lassan ki lehet dobni. Hol látod, hogy megéli bárki már? És erről szól ez a profécia, hogy Isten újra kitölti az ő szellemét. És újra ő általa megtudom Isten ismeretét. És újra megtudom, hogy kicsoda Isten, a bölcsességnek az ága is működik. És újra megtudom az ő erejét, nem az enyémet. Újra működtetni akarja a menorát. Nem karizmatikus csodatörténés van, hanem Isten megint megmutatja önmagát Krisztusban. Mert elfogyott a szeretet. Mert az emberi szeretet, ha nem azonos Isten szeretetével, akkor el fog múlni. Ha az emberi szeretet nem Isten akarata szerinti, és azzal teljesen azonos, el fog múlni. Na de mi a következő? Hiszen most ezen vajulódik a világ, hogy valami össze kéne tartani az embereket. 1600 éven durván a szeretet összetartott. Hát fölteszem a kérdést, hogy akkor gondold át, most mi fog bennünket összetartani? Mi az, ami mindenkiben azonosan, egyformán ott van és vágyik rá? Szeretetre nem. Túl nagy az önzés. Igen, amit oly sokszor mondtam. Elérkezik az ösztönvilág. Az ösztönvilág. Ebben mindenki egyforma már. A szeretetlenségben, a minden az enyémben, minden kellben, hát itt állunk. Nagy Konstantin annak idején kitalálta, mivel lehet összetartani egy birodalmat. És a szemünk előtt egy birodalom növekedik. És a törvénytelenség, a bűn olyan fokon van, hogy mindenhol az ösztön tolakszik. Mi tehát a feladatunk? Meg kellene végre tanulni. Szeretni. Meg kellene végre tanulni azt, hogy Isten hogy szeret bennünket. Meg kellene tanulni, Isten miért szereti az embert. Mert azt úgy nagyon szépen elmondjuk, hogy úgy szerette Isten a világot. Meg olyan szépen tele tüzdeljük a Bibliát emberi szeretettel. Úgy beszélünk Istenről és Jézusról, mint aki ember. Ölelni való öreg bácsi és drága testvérem. Tudod-e, hogy mi Isten szeretete? Tudod-e, hogy a te szeretetednek csak olyannak lehet lenni, mint ami Isten szeretete? Tudod-e, miért vagy ezen a földön? Tudod-e, hogy miért pont téged választott ki, Isten, hogy itt légy a földön? mert Isten az egész világot szerette, és téged küldött, hogy te általad meg tudja ítélni a sátánt. Így szeretett Isten, hogy egy ilyen feladatra jelölt ki, mint embert. Hogy a sátán meg tudja ítélni, ezt neked kell szó szerint meghalni. Szó szerint újjászületni. Szerencsétlen Nagy Konstantin azért lett keresztény, mert ilyen nagy, hatalmas birodalomnak az első embere és hatalmas embereként, hát bizony csak félt a haláltól. És az ő megkeresztelkedése azért történt, hogy ő most akkor az örök életet megnyerte. Nem. Ebben az Ézsaiási proféciában benne van az út az örök életig. Ebben a 16 versben. Benne van Isten üzterte, hogy kitörti az ő szellemét, Krisztus uralmát, a Messiás uralmát. Benne van, hogy hogy fog ő ítélni. Benne van, hogy mi az ő felhatalmazása, a derekán levő ő az azt jelenti. És elmondja a végső pontot is, hogy lesz akkor, amikor az oroszlán és a bárány együtt fog legelni. Hatalmas ennek az üzenete, ennek a kis pársoros proféciának. De tudnunk kell egy folyamat, ami neked és nekem is végig kell menni. Valóban meg kell érteni mi Istennek a hat menorága. A bölcsességet el kell kérnünk, hogy őt megismerjük Isten. Meg kell kapnunk az ismeretet, hogy mi Istennek egyetlen terve. Meg kell látnunk Isten erejét. Egyrészt, hogy ne féljünk, hanem hitben növekedjünk. Másrészt, hogy alázatban legyünk. És meg kell látnunk Isten félelmét magunkban, ami nem a félelem, hanem az ő egyedülisége. És akkor meglátod a Messiást. A 6 a 7-re fog mutatni. És akkor jön az ítélet, és akkor jön az igazságban való ítélet. Ott van a többi ígéret, amit olvastunk most Ézsaiásból, ott van egy folyamat. Működni fog a király. És ha te életedben működik a király, úgy, ahogy ebben fel van sorolva, akkor eléred azt az édenkerti állapotot, ami nem más, mint az üdvösség, ahol a tudás fájában fölbontott egyensúly, valóság. Ahol a földi törvények már nem működnek, és nem csak a oroszlán és a bárány fog szellemi testben, és minden törvényen felül élni, hanem te is ott vagy szellemi testedben, az örökké valóságban. Ma a zsidóság a Messiás szombatját köszöntötte tegnap este, és ebben az ígéretben jó lenne elmondani, itt van a kész menetrend. De inkább a kereszténységnek kellene, aki mindenféle messiási ígérgetés meg csodára használja ezt a Biblia verset, amikor egy folyamatról van szó. És hogyan tovább? A szeretet elfogyott. Jön az ösztönvilág. Mindegy, milyen formában valami kohéziós erő lesz, ami összetartja ezt a birodalmat, ami emberiség. Istennek egy válasza van. Zászlót emel a népek előtt. Nem csak régen beszéltünk arról, hogy zászló emelés. 2 héttel ezelőtt. A választott népnek volt egy zászló emelés, mikor Mózes oltárt épített, és azt mondta az örökkévaló, Javenissim, az én zászlóm. Istennek itt van a másik szeretete. Ezt megismerli. Most nem ő, hanem Jesu Hamasi emel zászlót. Ő emeli föl Isten nevét. Nem keresztény vallásról beszélünk. Hanem amikor Krisztus fölemeli Isten nevét, akkor indulás van. És adok neki minden név felett nevű nevet. Isten a saját nevét adta neki, hogy emelt föl, de uralkodj is, mert te vagy a felkent király. Ebben a világban a szeretet, az emberi szeretet elfogyott. Közeli az ászlóemelés. Most nem a zsidósággal, a választott néppel, de már mindenkivel. Mindenkinek ígéret. Természetesen ki tudja először felemelni a zászlót, aki legrégebben ismeri. Aki legrégebben ismeri Istent. Aki már sok ezer éve együtt jár vele, még a botladozása ellenére is. És ez nem vágy, vagy dicsekedés, vagy bármi. A világ ura, ha fölemeli Isten nevét, az annyit jelent, hogy a választott népet is fölemeli. Hiszen évezredek óta hordozza. Isten évezredek óta nem hagyta el. És akkor ez a profécia valóság. Te, aki ismered Istent, most én mondtam, hogy emelt föl. Ebben hatalmas üzenet. A zsidóságot Isten fogja megismertetni a messiással, mégpedig úgy, hogy a messiás fogja megmondani, te választott nép, tegyél bizonságot Istenről. Emeld föl az zászlót, emeld föl az ő nevét. Az időket megmondani nem tudjuk, de amikor belegondoltam, hogy ez a birodalmat összetartó kohéziós erő, a szeretetnek mondott erő, már csak nyomaiba van. Akkor nagyon készülni kell. Mert abban az összent társadalomból a bűn már természetes. Nekünk nincs helyünk. Mert akkor fog megszólalni, emeld fel az ászlót. Emeld fel Isten nevét, az akaratát, hiszen Isten önmaga akarata. És én megyek elől. Haza. Ahol az oroszlán és a bárány együtt füvet eszik. Fel tudjuk-e fogni ezt az ígéretet ebben a zűrzavaros időben? Van itt mindenféle próbálkozás. Erkölcstannal, vallásossággal, törvénnyel, mindennel próbálják a szeretetet valahogy megtartani. Késő. Itt már túlságosan szereti saját magát az ember. Itt már lassan senki nem szeret senkit. És ezt átgondoljuk, ezt a helyzetet, akkor kezdesz hálát adni a jövő gyülekezetéért. Mert mégis minden emberben van egy szeretet, ami Istentől van. Ami Isten akaratával együtt van. És ez nem más, mint a házasság, család, gyerek. Ezt nem lehet csinálni. És folytathatnám tovább. Az a szeretet ott növekszik, ahol Krisztusban van mindenki. Mert csak ott működik az a szeretet. A testvéri szeretet és a család szeretete, illetve a családban az isteni szeretet, ez a maradék reménységünk. Egyébként örök reménységünk, hiszen ezt a szeretetet Isten már a teremtéskor beleültette az ember szívébe. Keressük tehát egymásban azt, ami Istentől való szeretet. Mert csak ebből a szeretettel tudunk egymáshoz tartozni. A világ szeretetet, mint olyan, elfogyott. A következő összekötő kohéziós erő Isten törvényei ellen vannak. Hol a helyed? Itt a Földön. Igyekezzél megtalálni azt a szeretetet. Azt a társat, közösséget, ahol Istennek az akarata, szeretete, Krisztus szeretete. Ahol a menorágai Krisztusra mutatnak, és nem önmagadra, vagy valami bálványra. Ez a mindennapi feladatunk. Éltetni a hat lángját a menorának. Krisztusra világítani, és világosságnak lenni. Mert ez a világ hamar el fog oda jutni, hogy nem tudja, kicsoda Isten, nincs bölcsesség, nem ismeri Isten, mit akar. Elfogyja az erő, amelyen emberileg a nagy volt, és kérdezni fog. Mert mindenki eljut odáig, mint nagy Konstantin is eljutott, hogy kereszteljenek meg, mert szeretnék örökké élni. Isten ígérete az örök életre ebben a Ézsási proféciában ott van. Ígérete. Teljes folyamata. És a végén ott van még a figyelmeztetés. Mint a választott népet kihoztam Egyiptomból, úgy fog megtörténni. Én úgy gondolom, hogy túlságosan szeretjük önmagunkat, ha nem veszük észre, milyen korban élünk. Valahogy még mindig ebbe a csöpögő keresztényben, ebbe a hamis szeretetben, vagy reménykedünk. Legyen már férfi. Nézz körül. Nincs más lehetőséget. Nincs. És ez nem fenyegetés. Hanem adjál hálát, hogy tudod, mi a lehetőség. Adjál hálát, hogy neked szól ez a profécia. Adjál hálát, hogy ezt mind végig tudod járni egész az örök életig. Ne tiltakozz az ítélés ellen, amit ő ad. Az egész proféciának egyetlen soráért ne mondja nemet, hogy nem kell. Az örök élet ígérete van ebben. A Messiás itt van. A feltámadás utáni 50 nap. Hatalomra került. Bármikor kérheted. Szeretném, hogy a haták bennem égjen. Nem valami misztikus csoda itten Szent Szelleme, ahol betöltekezés című előadás, módszer. Egyszerűen kérni kell. Istenem, te ezt ígérted? Add nekem a hat lángot. Add nekem Isten ismeretét, bölcsességét, az erőt, az Istennek a tiszteletét és mindent. És hogy erre alkalmas legyek, ítélj meg, tisztíts meg, tégy a helyemre. És ha mindez megvan, el lehet indulni. Mert helyed van, és feladatod van ebben az ígéretben. Egyetlen egy mondatot, ha megértünk, ő emel zászlót a népek fölé. De itt a földön ezt neked kell fölemelned. Nem várakoznod kell, hanem most kell fölemelned Isten nevét. Mert ő mondta, mert ő adja a kezedbe, a szádba, a szívedbe, az imádba, hát emeld már föl, közel az indulás.